Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, a Trend FM kulturális magazinját hallják. A mikrofonnál Németh László.
Koncert.
Ebben a hónapban három alkalommal is Martonvásárral játszik Beethoven műveket a Nemzeti Filharmonikusok. A részletekről a zenekar főigazgatóját, Herboli Domonkost kérdeztük.
A történet még 1799-ben kezdődött, amikor a Brunswick lányoknak az édesanyja, akkor már özvegy Brunswick Antalné, a két lányát Bécsbe vitte, azzal a szándéka, hogy férhez adja őket, és abban az időben, régi szép idők, ennek még az egyik feltétele volt, de legalábbis vonzóbbak voltak, vagy partiképesebbek voltak a lányok, hogyha tudnak zongorázni is, amellett, hogy nyilván franciául is tudni kellett, és németül abban a korban. És azt találta ki az édesanyja, hogy édesanyja mindig a legjobbat akarja a gyermekeinek, hogy hát akkor éppen Beethoven tanítsa zongorázni a lányokat. Beethoven egyébként nem szeretett tanítani, de végül is ráállt a dologra, és azért egy elég rövid ideig, tehát néhány zongoraleckét kell elképzelnünk, de a két Brunswick lányt valóban tanította zongorázni, és ennek kapcsán járt több alkalommal is Martonvásáron Beethoven. Egyrészt a kastély is valóban nagyon jó állapotú, illetve hát tulajdonképpen a kastélyt most lakja az Agrártudományi Kutatóközpont, és nagyon szépen rendbe tartják, és a kastélynak a kertje az valójában egy botanikus kert. És ebben a kertben található egy nagyon kedves kis tavacska, és a tavon vagy a tóban van egy sziget, ami magába foglalja a színpadot és a nézőteret. Ezzel egy olyan fantasztikus millió, egy olyan atmoszféra van a koncertekhez, amit hát elég nehéz szavakba önteni. Ezt azok tudják, akik ott jártak, és ismerik ezt az érzést. Tényleg egy nagyon különleges dolog. Jó pár éve most már rendszeres ezekben az időszakokban a szúnyogírtás, úgyhogy a szúnyog nem szokott gondot okozni. Az egyetlen egy dolog, ami egy kockázati tényezőként felléphet, az, hogy amennyiben az időjárás nem kegyes hozzánk, és vihar van, vagy fúj a szél, na akkor kellemetlen, akkor probléma van, és ezekre a szombati napokra meghirdetett koncertekre esőnapot is szoktunk hirdetni, ami mindig a rákövetkező vasárnap. Magyarán, ha szombaton nem sikerül megtartani a koncertet, akkor megpróbáljuk vasárnap megtartani. Tisztán Beethoven műsor lesz. Sok-sok éve ez három koncertet szokott jelenteni, vagy júniusban, vagy júliusban. Idén július 3-án, 10-én és 17-én tervezzük a koncerteket. Ez a sorozat, ez most már több mint 60 éve működik és létezik. Összesen két alkalom volt, amikor a koncert elmaradt. A legelső alkalomról nem sikerült kideríteni, hogy az hányban lehetett pontosan, mert erre vonatkozólag az adatokat nem tudtuk rendesen feltárni. A második alkalom az pedig a tavalyi év volt, amikor elmaradt ez a Beethoven kis fesztiválocska, amit mi minden évben csinálunk. A pandémia volt ennek az oka. Az is igaz, hogy tavaly egy kis pótlással tudtunk élni, mert helyette stúdióba vonultunk, Beethoven kamaraprodukciókat vettünk föl, tehát kisebb apparátust igénylő műveket, és aztán utána pedig kivonultunk a kastélykertbe, és ott pedig képet is rögzítettünk hozzá, és ezt az interneten terjesztettük, tehát ott azért próbáltuk egy kicsit kárpótolni a közönséget. Nyugodtan mondhatom, hogy évek óta visszajáró közönségünk van, úgyhogy igen, nagyon igénylik, tulajdonképpen tavasztól már folyamatosan hívnak minket, telefonon írnak e-mailt, hogy mikor derül ki már, hogy mely napokon lesznek a koncertek, ki játszik, mi lesz a pontos műsor. Vannak olyanok, akik kifejezetten ezt várják minden évben, hogy nyáron ott legyünk és ott találkozzunk. Az idei sorozatnak azt az alcímet adtuk, hogy páratlan szimfóniák, mert az első koncerten az első és harmadik szimfónia fog elhangzani, a másodikon az ötödik és hetedik szimfónia, és aztán a kilencedik szimfónia lesz az utolsó. Tulajdonképpen jól látható egy óriási ív, amit Beethoven ezzel a kilenc szimfóniával bejárt. Az első szimfónia, egyébként a harmadik is, egy nagyon szabályos, szinte mértani pontossággal megírt mű. Tulajdonképpen a bécsi klasszikát nagyon jól hozza, rengeteg minden tanítani lehet rajta. A kilencedik szimfónia egy teljesen más világ, abban már kórus is van, énekes szólista, úgyhogy az már tulajdonképpen egy oratórikus mű. Ilyen értelemben azt a műfajt már szinte feszegeti is.
Zene. A Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíj egyik nyertese Abdel Hafez Yehia, hegedű művész. Az ösztöndíj elnyerésével zenei eszközökhöz jutott hozzá.
Erről a programról azt kell tudni, hogy hátrányosabb helyzetűeknek nagyon-nagyon sokat segíthet művészeti ágakban. Nekem kellett, mert nekem kellett egy vonó, egy elég komoly vonó, egy elég drága vonó, amit nem tudtunk volna kifizetni, ahhoz, hogy sokkal jobban tudjuk teljesíteni, és bárki, akinek zenei, bármilyen zenei vagy művészi eszköz kell ahhoz, hogy jobb legyen, annak nagyon sokat segíthet, hogy fejlődjön. Én Magyarországon születtem. Az édesapám egyiptomi származású, édesanyám pedig magyar. Csak kint is éltünk egy kis ideig, aztán a zene miatt hazaköltöztünk, mert itt nagyon jó a zenei oktatás. Mind a két kultúrát ismerem, és teljesen más ritmika, teljesen más hangszerelés, tehát például a népzenét vesztük, akkor a magyar picit ilyen, mondhatnám azt, hogy szabályosabb, míg a közel-keleti zene annyira nem, de valamilyen szinten pedig igen, például az, hogy egyszerre játszanak és együtt vannak, úgy igen, viszont szabadok is, és tudják, hogy mikor jön egy következő frázis, nem kell előre megbeszélni, hanem csak jön magától. Az én nagymamám hegedült, ő elvégezte a Bartók konzervatóriumot, aztán az édesanyám is hegedült, ő zenei gimnáziumba járt, amit zeneszakon járt, a Városmajori gimnáziumba. Amíg rendes hangokat meg tud szólaltatni valaki, az egy ilyen 3-4 év hegedűnél. A tartás az nagyon fontos, tehát nem lehet elengedni a hangszert egy kicsit sem, azért elég törékeny, és nagyon le lehet ejteni. Tehát van egy technikája. Utána kezdik a pengetéssel, aztán a vonótartás az egy másik téma, hogy kell, milyen karhelyzetből kell meghúzni a vonót, aztán az ujjakat hogy rakjuk le, nem szabad csuklónak túl közel lennie, lazának kell lennie. Nagyon sokféle vonótechnika van, és addig, amíg az ember eljut, hogy épp hangot szólaltasson meg, és ne ez a nyenyerészés, amíg az első pár évben szülők hallgatnak, az egy elég hosszú munka. Viszont muszáj túlesni rajta, különben nem fog szólni a hangszer. Én most 18 éves vagyok, és most fejeztem be a középiskolát, zenei gimnáziumot Bartók Konziba. Szeptembertől megkezdem a tanulmányaimat a Királyi Zeneakadémián Londonban, ahova ösztöndíjat kaptam. Kiskoromtól kezdve szerettem improvizálni, és így írogatni ilyen kis dolgokat. Én nagyon szeretnék komponálni, tehát én már írtam ilyen kisebb dolgokat, de nem semmi komoly egyelőre, de én imádom a filmzenét, és nagyon szeretnék filmzenét szerezni, hogyha majd elérek egy olyan szintre. Először a hegedűt szeretném befejezni, mármint hogy a tanulmányaimat, és akkor utána valamikor szeretnék diplomázni zeneszerzésből is, de egy álmom ez is.
Most pedig egy könyvajánló következik Olá Andreával.
Az egyik oldalfalat a padlótól a mennyezetig számtalan angyali rúna borítja. Meg sem lepődöm azon, hogy mindegyiket felismerem. Tudom, ha bármelyiket megidézem, azzal irányítom az erőt, amit képvisel, így azonnali segítséget tudok nyújtani a védencemnek. A rúnák többsége érzelmeket generál, olyanokat, mint a megbékélés, megbocsátás, nyugalom, együttérzés, elfogadás, bűnbánat, szeretet. Igen, sokát tartana felsorolni őket? Vannak gyógyító, védelmet nyújtó, erőt és bátorságot adó, emlékeket felidéző, sőt, tehetségfejlesztő rúnák is. Ezen kívül látok olyanokat, amik az én munkámat segítik. Például felfedezem köztük azt, amivel a természeti angyalokkal tudok együtt dolgozni. Megakad a szemem azon a rúnán is, amit a védencemet megkörnyékező gonosz erők ellen tudok bevetni, míg megjönnek a démonvadászok. Suifa most foglalta el a szállását és ismerkedik. S vele együtt az olvasó is, hiszen ő a narrátora az Angyalnak születtem című regénynek. Ez a könyv különös kalandra hívja az olvasót, hogy mifélére és hogy milyen kulturális gyökerei vannak annak, ahogyan a mennyországot a szerző Molnár Nelly leírja, arról beszélgetünk most.
Három frissen született angyalnak a történetéről szól a regény, mint újoncok, még nem ismerik igazán a mennyország szintjeit. Elméletben igen, de a besorozás után, amikor mindenki elnyeri a végleges formáját, a mentoruk, Raguel főarkangyal körbevezeti őket a mennyország szintjein. Ez ad lehetőséget arra, hogy az olvasóknak bemutassam a mennyország szintjeit.
Kik ők hárman, és milyen képességeik vannak már születésüktől kezdve, és ugye ennek azért szerepe lesz a te történetedben, hogy ők mivel születnek le?
Van egy bizonyos alaptudásuk, mind a három rendelkezik egy múltbéli tudással, egy olyan felszerelt tudással, ami a munkájukhoz szükséges, és természetesen később tapasztalatokat is szereznek. A könyvnek az egyik mesélője, Suifa az őrangyal, ő egy viszonylag érzékeny, aggódó típusú angyal, a második Amolen, a kis tudálékos, tudós angyal, aki tanácsadó angyal, és a harmadik pedig a kis morcos, arcos angyal, ő Kerun, akiből a besorozás után démonvadász lesz.
Ők tulajdonképpen szövetségesek is lesznek.
Igen, hát összebarátkoznak egészen hamar. Raguel tart egy egészen részletes előadást az angyalok társadalmáról, a különböző légiókról, a különböző angyali karok, rendek felépítéséről, tagjairól. Egy olyan előadást, ahol ki is vetíti a képeket, ez is alkalmat nyújt, hogy az olvasók betekintést nyerjenek részletesebben az angyalok életében, és már ezen az előadáson összebarátkoznak, aztán együtt is maradnak.
Számodra miért volt lényeges, hogy a mennyország szintjeit és mindazt, amit ezek az ifjú angyalok megtudnak, azt ilyen részletességgel és ennyire szemléletesen bemutasd az olvasóknak? Tehát, hogy ez az, amit mondjuk el lehetett volna intézni három oldalban, de sok-sok időt szánsz rá, mint hogyha valami úti kalauz lenne ez a könyv.
Ennek konkrét oka volt. Nekem majd egy évi kutatásomba telt, mire különböző vallásokon, filozófiákon keresztül megismertem azt, hogy hogyan vélekedik az emberiség a mennyországról, az angyalokról, a különböző felfogások a pokollal kapcsolatban, a démonokkal kapcsolatban. Szóval egy borzasztó nagy munka volt ez, mire kiderítettem, hogy mi az a közös, ami felfedezhető ezekben. És amit bizton tudok mondani, és amire rátaláltam, az az, hogy a legtöbb irányzatban megtalálható az egy és legnagyobb teremtő energia. Hívják ezt Istennek, vagy univerzumnak, vagy bárminek. Aztán a mennyország különböző felfogásai. Ezek is van, ahol 10 szintet állapítanak, meg van, ahol 7 szint szerepel, mint az én könyvemben. Vannak, ahol csak mennyei birodalmak szerepelnek, de úgy értsd ezt, hogy ebben az iszlámtól a buddhizmusig, a kabalától a bibliáig, a gnosztikus tanoktól az apokrif iratokig megpróbáltam mindent átnézni.
Hogyan kapcsolódnak ezek az angyalok a történetedben az emberekhez, illetve tulajdonképpen az emberek bűneihez, mert valami olyasmire készülnek itt, amit meg kellene akadályozniuk, úgy látszik.
Aktuális témáról van szó. Nem tudtam kikerülni, és nem is akartam kikerülni, hogy ne kerüljön be a könyvbe a hold és a vele kapcsolatos tervek. Ugye most a Marsra irányul az űrkutatás, legalábbis arra fókuszál pillanatnyilag, de azért elindult egy olyan trend, miszerint bekívánják lakni a holdat. Most ezzel kapcsolatban én rengeteget olvastam, és meglehetősen aggódom, figyelem ezeket a tevékenységeket. Le is írtam a könyvben, hogy a legnagyobb probléma ezzel az, hogyha a hold bármiféle módon megsérülne, akkor az végzetes lenne a Föld jövőjét nézve.
Igen, de a történetedben ennek egy spirituális vonatkozása van, tehát itt egy átjáróról van szó, itt kapcsolatról
igen,
van
igen,
szó.
Igen.
Tehát nem környezetvédelmi vagy jövők szempontjából fontos, és nem elkövetendő hibáról.
Megjelenik az is, tehát természetesen nem hagytam ki. Emellett a spirituális vonatkozása, az pedig szintén legendákon és mitológián alapuló vonatkozás. Ugye a hold sötét oldalára leszállt az a bizonyos kínai űrszonda elsőként az emberiség történetében. Ez mozgatta meg a fantáziámat, és elkezdtem keresni a hold a kapcsolatos mitológiákban, legendákban különböző történeteket, és a könyvben le is írom, tehát rátaláltam arra a bizonyos vonatkozásra, ami megjelenik spirituális háttérként.
Ezeknek az angyaloknak vannak ambícióik, ugyanúgy az embereknek vannak indulataik, az egyik nem ugrik el, hogyha hatalmat kaphat, vagy pozíciót kaphat, a másik ravaszabb. Szóval, hogy van kapocs azért az emberi tulajdonságokkal, az angyalok ilyen módon épülnek föl a teregényedben.
Nem lehet másképp, mert ugyanabból a forrásból származik az emberi lélek és az angyal is. Mindkettőnek szabad akarata létezik, tehát az angyalok ugyanúgy tanulnak, tapasztalnak, döntenek. Egyetlen dolog, ami nagyon fontos, hogy az angyaloknál nem létezik a rossz. Minden, ami bűn, rossz vagy alantas, az a sötét oldaltól ered. Minden lélekért külön harcolnak az őrangyalok, erre van ez a szolgálat, hogy ne tudja a gonosz elcsábítani a lelkeket.
Molnár Nellivel beszélgettünk Angyalnak születtem című regényéről, ami a Suifa könyvek első kötete, tehát a további regényeknek is az őrangyal lesz a narrátora. A könyvről információkat a www.suifabooks.com oldalon és a Suifa könyvek nevű Facebook oldalon találnak.
Önök a Trend FM kulturális magazinját hallották.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.